Kedves gyülekezet, abból a szakaszból szeretnék egy mondatot kiemelni, és természetesen az egész szakaszról gondolkodni, amelyet imádság előtt felolvastam nektek, Pál apostolnak a Tesszalonikai gyülekezethez írott második levelének első részéből, és ez a gondolat álljon ma előttünk, amely a hatodik verszakban található, így szól ez, mert igazságos dolog az az Isten előtt. Eddig Istennek szent igéje. Talán emlékszünk még a múlt heti alkalommal, ugyancsak a Tesszalonikai gyülekezethez írott levélből állt előttünk egy szakasz az első levélnek az utolsó részéből, amikor is Radnóti Miklósra emlékeztünk, és most a második levélből áll előttünk egy ige szakasz, és talán emlékszünk még rá, hogy Pál apostolnak ez a, nem is jól kezdem a gondolatot, hiszen nem csak Pál apostolnak, hanem a keresztény világnak a legrégibb irata áll most előttünk, hiszen ez a Tesszalonika beliekhez írott levél 51-52 tájékán keletkezett. Az első levélről pontosan tudjuk, természetesen, ahogy ez szokott lenni, állandó viták keresztüzében áll ez a két levél, de egyezünk meg talán annyiban, hogy ez a levél, a második levél pár hónappal később keletkezett, mint az első, úgyhogy nagyjából az első század közepe táján íródhatott. Azt is tudjuk, nagyjából, és talán ezt el is fogadhatjuk, hogy Korintuszból írta Pál apostol ezt a levelet. Múlt alkalommal talán nem tértünk arra ki, hogy Tesszaloniki egy nagyon híres város volt, és nem csak Pál apostol korában volt ez fontos kereskedelmi központ, hanem már a Krisztus előtti 4. században Nagy Sándornak az egyik kedves városa volt, hiszen kikötője miatt hajó építéséről volt híres, és itt mentek az ókor fontos kereskedelmi útvonalai. Nagyon érdekes az a koncepció, amivel valaki egyszer közelített ehhez a két levélhez, hiszen Macedóniából hívja valaki álmában Pál apostolot, hogy jöjjön Európába, és hozza el az Úr Jézus Krisztus kegyelméről szóló tant. Maga Nagy Sándor pedig egy új világbirodalmat akart létrehozni, amely az akkor ismert világ, amikor ő élt, talán minden országát egybefoglalta volna. Sikerült is neki ez az új világbirodalom, hogy mennyire sikerült azokat az etikai és egyéb normákat bevezettetnie, amit akart, és hogy mennyire másként gondolta a végén a nagy országok belézése során az etikai normákat, mint ahogyan a kezdet-kezdetén, ezt nem tudjuk, de egy biztos, hogy egy másfajta üzenet, egy másfajta világbirodalom, ha tetszik, egy másfajta közösség építésben vett részt Pál apostol, aki így Tesszalonikába érkezve azon a nyomdokon ment, ahogyan Nagy Sándor megfordult a maga másfajta hadjáratával. Abban az időszakban, amikor Pál apostol itt járt, egy 200 ezer lakosú nagy városról van szó, amely talán az akkor ismert világnak az egyik legjelentősebb városa volt, ahogy mondtam, és nem véletlen, gondolta azt Pál apostol, hogy fontos lesz ez a központ, fontos lesz az Úr szolgálatának, és fontos lesz az Úr hirdetésének szempontjából ez a kereskedelmi központ. És ahogyan ideérkezik, egy pár hetes munkálkodás után egy erős gyülekezetet hagy maga mögött. Aztán, ahogy ez szokott lenni, menekülnie kell, mert sokaknak nem tetszik az az újfajta gondolat, amit ő Krisztusra építve hirdett az ott lakóknak. Nem csak ez a fő oka annak, hogy ezt a levelet megírja Pál apostol, hanem ahogyan hallottátok a kezdő sorokban, szeretne a gyülekezettel dicsekedni, szeretne valami olyasmit mondani a gyülekezettel kapcsolatban, amely mindenki előtt példakép lehet. És ezt a dicsekedést beárnyékolja egy-két dolog. És szeretnék többek között erről is beszélni, hiszen azt választottam mottóul, hogy mert igazságos dolog az az Isten előtt. És itt három pontot teszünk gondolatban. Hát mi az igazságos az Isten előtt? Én, ha most megkérdezném, és interaktív istentisztelet lenne, amire majd remélem meg fogunk érni, nagyon várom már ezt, hogy az istentiszteleten is egy-egy embert meg tudok szólítani, és kérdésekre azonnal lehet válaszolni, akkor bizonyára kinek-kinek más jutna eszébe. Hát mi az, ami az Isten előtt igazságos? Kiki elkezdené sorolni, és valószínű, hogy önmaga kimaradna belőle, hogy az Isten ítélje meg az én tetteimet. Mert nyilvánvaló, mindenki azt gondolja, hogy, és ahogy így szétnézek, talán mindannyian olyanok vagyunk, akiknek valami dolgunk van Jézus Krisztussal, valamilyen dolgunk van az örökkévaló Istennel, és talán azt tartanánk igazságosnak az Isten előtt, vagy az Isten részéről, hogy mindezt visszaigazolja, és mindezt jóváhagyással, kezejegyével lássa el, és ez az Istennek dolga, ez az igazság Isten előtt. És másra nézve jutnának eszünkbe különféle gondolatok, bizonyára az lenne az igazságos Isten előtt, hogy, és itt felsorolnánk, hogy mi lenne a másiknak a sorsa. Mi lenne a másiknak a dolga, mi lenne a másiknakkal való végzése Istennek, és mi segítenénk Istennek, hogy ezt hogyan tegye meg, és hogyan intézze el, és hogyan sújtson le az ő haragja, hogyan érje utol azt, aki nem a mi szájunk szerint él, és nem a mi szájunk íze szerint létezik, és az örökkévaló Isten ne hagyjon békén neki, és ne hagyjon neki semmiféle olyan békességes időt, szerencsét, amely a mi gondolataink és elvárásaink szerint nem jár neki. Mert igazságos dolog az az Istennél. Hadd soroljak egy pár dolgot, ami igazságos az Istennél. Van egy másik probléma, ami miatt Pál apostol megírja ezt a levelét, és ez pedig nem más, mint a kontempláció, amit majd mindjárt el fogok mondani, hogy mit is jelent. Talán sokan számára ismerős lehet ez a gondolat, mert nem csak a kereszténységben van jelen, hanem a jógában, különféle keleti gondolkodásmódban. Ami, ha körülbelül leszeretném írni, azt jelentené, vagy azt tartalmazná, meditálj, gondolkozz, lényegülj át, fókuszálj arra, amire gondolni akarsz, és így fogsz eljutni a legtökéletesebb állapothoz. Pál apostol igen keményen lecsap erre a fajta gondolkodásra. Azt szokta megzavarni általában az embereket, hogy ez az irányzat, vagy ez a gondolkodásmód úgy általában a szeretetről szokott szólni. És azt gondolják az emberek, hogy ha erről szól, akkor ott biztos nincsen semmiféle rossz dolog, nincsen semmiféle olyan dolog, amire azt kell mondani, hogy ez nem olyan dolog, ami az Isten igazságát előrébb viszi. Van egy olyan mondás, amiről biztos sokan azt gondolják, hogy egy marxista gondolat, pedig a Bibliából származik, csak nagyon sokan, sokszor a marxisták idézték, ez pedig így szól, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. És ez itt van Pál apostolnál, ebben a levélben. És pontosan ennek a jelenségnek a leleplezésére használja. Ugyanis azt szokták gondolni, hogy úgy lehet eljutni a teljes harmóniáig, hogyha az ember átadja magát a meditációnak, átadja magát annak az átlényegülésnek, amelyben összekapcsolódhat az örökkévaló Istennel, amelyben valami különleges élménye származik az örökkévaló Istennel kapcsolatban. Semmiféle cél nem előzheti meg azt, amit Pál apostol a Timóteushoz írott levélben lejegyez, amely így szól. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Van egy kontemplatív, spirituális központ, amely a következőképpen határozza meg a maga küldetését. A legkülönbözőbb világi és vallási háttérből jövünk, és mindnyájan spirituális gyakorlatok és a világ nagy spirituális hagyományainak tanulmányozása révén szeretnénk gazdagítani utunkat. Arra vágyunk, hogy közelebb kerülhessünk a szerető lélekhez, aki a teljes teremtett világot átitatja, és bennünket is szeretetre indít minden létező iránt. Ezeknek a céloknak semmi közük a Bibliához. Mert ennek a gondolkodásnak a tárgya nem Jézus Krisztus. Ennek a gondolkodásnak nem az a tárgya, amiről Pál apostol beszél, hogy a teljes írást lehetetlen kihagyni, mert a teljes írás szerint az Istennek embere jó cselekedetekre felkészített, nem egy spirituális álmodozó. Nem egy olyan álmodozó, aki széttárt karral, Istennek átadva magát a nagy semmit szurkálja. A nagy semmi a tárgya a gondolkodásának, hanem akkor van rendjén, és az az Isten előtt tetsző és jó dolog, hogyha a mi gondolkodásunknak a tárgya a Szentírás, Jézus Krisztus maga, akiről szeretnénk példát venni. Nincs semmi más, ami helyettesíthetné őt. Nincs senki más, aki helyettesíthetné őt. Nincs semmiféle misztikus, spirituális együttlét Istennel, Jézus Krisztuson kívül. Ha valaki ismeri Jézus Krisztust, ismeri az Atyát, ahogyan ezt Jézus Krisztus a búcsú beszédében elmondta. Ha ismersz engem, ismered az Atyát. Olyan régen veletek vagyok, miért kérdezitek, hogy ki az Atya? Olyan régen itt vagyok közöttetek, miért kérdezitek, hogy kicsoda Isten? Ez a fajta gondolkodás, amit most próbáltam leírni és lerajzolni, ábrázolni előttetek, nem csak a Tesszalonikában élő gyülekezetnek volt a problémája. Az egyház történelem során újból és újból előjön. A tesszalonikai gyülekezet azt hitte, hogy nagyon közel van a parúzia, Jézus Krisztus visszajövetele, és már nem kell csinálni semmit. Várni kell az Úr visszajövetelét. Az első keresztények eladták mindenüket, és mi olyan remegő áhítattal szoktuk nézni, olvasni ezekről a híradást. Ó, micsoda nagyszerű dolog, hogy mindenüket eladtak. Azért adták el, mert azt gondolták, hogy olyan közel van Jézus Krisztus visszajövetele, hogy már úgy sincs szükség arra a kis vagyonra, ami az ő számukra rendelkezésre állt. Vajon ha tudták volna, hogy 2017 év múlva sem jött még vissza az Úr Jézus Krisztus, vajon eladták volna-e a vagyonkájukat? Vajon ha te tudnád, hogy mikor jön a megváltó újból? Mire indítana ez téged? Ha tudnád, hogy még ráérsz. Ha tudnád, hogy nem szorongat a szükség és az idő. Ha tudnád, hogy mikor jön vissza, akkor úgy rendeznéd valószínűleg az életedet, hogy majd éppen arra az időpontra rendben legyen minden. Nem emlékszünk arra az igére, amit így fogalmaz meg a Szentírás. Milyen nagyszerű dolog, ha valakit munkában talál. Munkába talál. Munkálkodás közben talál a visszajövő Messiás. Nem olyan régen állt előttünk, ha emlékeztek rá, az az ige, amikor a fogságban lévő népnek azt üzeni a próféta, munkálkodjatok a város jólétén, ahol éltek. Nem kell bosszút állni, nem kell másként gondolkozni, hanem az Isten örökérvényű parancsolatait kell betartani. Munkálkodj. Függetlenül attól, hogy ki az, aki a fejed felett az ostort csapkodja, csattintja, ki az, aki uralkodik, kedvedre való, vagy nem kedvedre való, munkálkodj a város jólétén, munkálkodj a közösség jólétén, munkálkodj családod jólétén, mert ez lesz a te jóléted záloga. Munkálkodj a közösséged jólétén. Itt ugyanis arról beszél Pál apostol, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartásotok, hitetek, üldöztetések és szorongattatások között, amelyet szenvedtek, bizonyságul az Isten igazságos ítéletének. Dicsekszenek Pálapostolék és Pálapostol és munkatársai a tesszalonikai gyülekezettel. Mert arról vett híradást a gyülekezetből, hogy megnövekedett feletté a gyülekezetben a hit, és az egymás iránti szeretet is megnövekedett. Vajon, ha mi gyülekezetünket szeretné valaki ugyanígy monitorozni, hogy egy divatos kifejezéssel éljek, vagy talán mindannyiunk számára ismerős kifejezés ez, vajon ugyanez lenne az eredmény? Mert úgy tűnik, hogy Pál apostolnak az az elképzelése és az az ige hirdetése, hogy az az igazságos dolog, mert igazságos dolog, újból kezdem, hogy helyesen idézzem, az az Istennél, hogy növekedjen a hit, és növekedjen az egymás iránti szeretet. És ha ez nincs, akkor miről kellene beszélnem? Akkor mi az az igazságos dolog? Mi az, amit Isten tesz ilyen helyzetben? Nem divatos dolog az Isten ítéletéről prédikálni. Sőt, nagyon sokan azt gondolják, hogy Isten olyan kegyelmes lesz, hogy a végén mindenki üdvözülni fog. Van egy irányzat, amely eljut egészen odáig, hogy még az ördög is üdvözülni fog. Én magam nem szeretnék ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert nem a jutalom miatt kötöttem szövetséget az örökkévaló Istennel. Nem azért, mert nekem valami jutalom jár, hanem mert nagyszerű dolog az örökkévaló Istennel kapcsolatban élni. Mert egy barátság, egy közösség, amely két lény között van, megérhet-e valami olyan nagyszerű dolgot, ami nem máshoz hasonlítható, mint a földbe rejtett kincshez. Amikor az ember mindenét eladja, mert talált egy olyan kincset, amely kincs mindennél többet ér. Jó, ha végig gondolod mindazt, amit ennek a gyülekezetnek ír Pál, lehet azt mondani, hogy nagyon szigorú. Lehet azt mondani, hogy nagyon ítéletes, amit mond. De nem az ítélet miatt szeretném mondani, amit mond, hanem föl szeretné rázni a Tesszalonikában élőknek a figyelmét. Nem a semmittevés a tárgya a hívő ember életének, hanem Jézus Krisztus, az örökkévaló Isten, a Szent Ige, ami előtte állhat, és ennek következményének kell lenni a hit növekedésében és a szeretet kiáradásában. Ó, adja az örökkévaló Isten, hogy megértsük, hogy mi is igazságos dolog az Istennél. És amikor ezen gondolkozunk, akkor helyettesítsük be önmagunkat, gondoljuk végig magunkkal kapcsolatban ennek az igének az üzenetét. Gondoljuk végig, hogy amikor másra az Isten igazságát kérjük, vajon önmagunk dolgai hol helyezkednek el ebben a sorban. Vajon az örökkévaló Isten, aki megtalált, rátalált üzenettel bírt feléd és irányodba, mire bátorít, mire indít, milyen gondolatokat ébreszt benned, növeli a hitedet, a szeretedet, szereteted kiárad, és növekszik, hogy egyre gyűlölködőbb, egyre idegesebb, egyre türelmetlenebbé válsz. Nem lehet, hogy az Isten igazsága keres, az Isten igazsága szólongat, az Isten jelenléte szeretne megszólítani. Amen. A 329-es ének első verszakát énekeljük, így kezdődik ez. szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkeret.